A mi segítségünk, istentiszteletünk és a sákramentum kiszolgáltatásának megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok a gyermekeket, és kérjétek, hogy őket is befogadjuk a keresztség által, a keresztjén Anya Szentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ezek a gyerekek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Karácsony az Úr Jézus érkezésének napja. A keresztelő az Úr Jézus visszatérésének a napja. Így köthető össze az ünnep és a keresztség. És amikor az Úr Jézus visszatért a mennyei valóságba, akkor hagyott egy végrendeletet. Azt mondta, amit mi most idéztünk, hogy tegyünk tanítványá minden népet, megkeresztelve az ő nevében. És azt mondta, és ez most a leglényegesebb, hogy azért tegyétek ezt, mert nekem adatott minden hatalom. És ezt a hatalmat a ti javatokra gyakorlom. Áll az ígéret, áll az ajánlat, amit ő ott és akkor meghagyott, ma is 2018-ban érvényben van. Áll az ajánlat. Csak ezt a minden hatalmat kell jól megértenünk, és erről egy pár szót hadd osszak meg veletek, testvérek. Mi emberek ezt úgy szeretjük érteni, hogy ha már minden hatalom az övé, akkor sorolom a kéréseket, és várom, hogy teljesítse. Ezt is, azt is, amazt is. Aztán, ha egyik másikat nem teljesíti, vagy legalábbis úgy tűnik, akkor sok ember legyint, hagyjuk. Hát én imádkoztam, kértem, nem tette meg. Micsoda dolog. De ez a szó, ez többet jelent. Ezt úgy is lehet fordítani magyarra, hogy neki teljes hatalom adatott. Teljes hatalom. Mit jelent ez? Az, hogy teljesen ismeri elejétől végig a szükségeinket. Teljesen ismeri azt is, hogy bizonyos dolgokat jobb, ha nem ad meg. És teljesen ismeri azt is, hogy hogyan lehet olyat adni, amit senki más nem tud. Neki teljes hatalom adatott. Mondok példákat mindjárt. Ki tud igazi békességet adni? Adni. Én például nem tudok senkinek békességet adni. De ha az örömre gondoltok, itt a karácsony. Mi ugyan okozunk örömet egymásnak, és bízom benne, hogy sikerült, karácsony szenteste, gyerekeknek is, egymásnak is egy kis örömet szerezni, de ezek kívülről jövő örömek, és el is szállnak. Ez nem teljes öröm. Jézus pedig azt mondja, hogy nekem teljes hatalom adatott arra, hogy belülről adjak nektek örömet. Belülről adjak örömet, ami nem fog elmúlni. Belülről adjak nektek békességet, amit nem lehet elvenni. Amink van, úgy magától azt el lehet venni, föl lehet könnyen bosszantani. Mondom, ajándékot tudunk adni, örömünk van egy darabig, gyerekek is játszanak, aztán legyünk őszinték, elfelejtik, eldobják. Jézus pedig azt mondja, hogy én teljes hatalmat kaptam, hogy békességet, örömöt adjak nektek, hogy bűnbocsánatot adjak nektek, azt végképp nem lehet megvenni. Nincs az a pénz. Ez szó szerint igaz. Nincs az a pénz, amiért bűnbocsánatot lehetne venni. Azért mást kellett fizetni, Jézus életével kellett fizetni. Ezért van bűnbocsátunk. És még egy gondolat, Jézus teljes hatalma azt jelenti, hogy a teljes életet is ő kínálja fel és hozta el. Mert a teljes élet, testvérek, az földi és a halál utáni élet együtt. Ez a teljes életünk. Ez egy része, amit most élünk, 70-80, esetleg több év, de nem a teljes életünk. A teljes életünket Jézus ismeri, és szeretné azt a második szakaszt megáldani. Ezt is, de nem automataként, hogy az elején mondtam, hogy kérek valamit, gyorsan teljesíti. Megint kérek valamit, gyorsan teljesíti. Nem így, sokkal bölcsebben csinálja. De az a második szakasz, amire szintén előre utal a keresség, az a második szakasz, mindjárt olvasok még róla pár mondatot, az végképp attól függ, hogy benne bízom-e, tőle várom-e, hiszem-e, hogy neki teljes hatalma van. Teljes öröm van te nálad, mondja például Dávid is, Dávid királynak idején. Teljes békességet adom, nem úgy, hogy a világ adja, mondja Jézus. Teljesen megbocsátom valamennyi bűnötöket, ha ezt kéritek, és elfogadjátok. És az életeteket kiteljesítem a halál után. A halál utánra is. Tehát ez az egy szócska, amit szerepel a Bibliában, ez nagyon sokat jelent, amikor azt mondja Jézus, hogy nekem adatott teljes hatalom. Békét adni, igazi örömet, bűnbocsánatot és örök életet. És csak tényleg néhány mondatot hadd idézek Ézsaiás könyvéből. Figyeljétek úgy meg, hogy ez arra vonatkozik, amikor Jézus majd eljön, és felállítja az ő országát. Milyen lesz az, amikor ő látható módon megjelenik, és felállítja az ő saját országát. Ézsaiás könyve 11. részében olvassuk. Őről a szól tehát ez a szakasz, és arról az újjáteremtett világról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki. Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. Teljes békesség. Emberek és még az állatok között is. Teljes harmónia. A bűn teljes megszűnése. Ezért jött Jézus, hogy ezt a mostanit le tudjuk zárni, hogy bűneinktől meg tudjunk szabadulni, és elérkezhessünk ebbe az újba, amit ő készített. És most, amikor ezeknek a drága gyerekeknek a homlokára oda tesszük ezt a kis vízjelet, akkor ez azt jelenti, hogy az ajánlat áll. Az ajánlat áll. Most már rajtunk múlik, hogy segítünk-e nekik hitre jutni. Segítünk-e nekik eljutni oda, hogy hittel megragadják, és azt mondják, Úr Jézus, köszönöm, hogy mindezt nekem megváltottad. Köszönöm, hogy a te teljes hatalmadat felkínáltad, már ilyen piciként is. Köszönöm, hogy nálad teljes béke, teljes öröm, teljes bűnbocsánat és teljes élet az osztály részem. Ennek a jele. Higgyétek, neveljétek így őket, és boldog emberek lesznek. Teljes hatalmával, teljes bölcsességével szereti őket a feltámadott Jézus Krisztus. Így legyen. Amen. Most pedig Isten üzenetére válaszolva, valljuk meg a mi hitünket együtt a gyülekezettel fennállva, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, még néhány kérdést hadd intézek hozzátok, amelyre válaszoljatok meg hallható szóval Isten és a gyülekezet színe előtt. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És mielőtt a gyülekezetet kérdezném, egy pillanatra hadd kérjem, hogy emeljék föl a gyermekeket, csak egy picit úgy, hogy a gyülekezet is lássa őket, csak akkor megfordulnak, úgyis jó. A már nagyobbacska fiatal embert itt középen megfordítjuk egy kicsit. Köszönöm szépen. Tehát őróluk van szó, és ő rájuk nézve tesszük a fogadalmat. Köszönöm, vissza lehet fordulni. Kérdezem tehát az egész gyülekezetet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Isten szent lelki adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most elcsendesedünk, és néhány szóban imádkozunk értük. Karácsony királya, uraknak ura, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezeket a drága gyermekeket, akiket a szülőkre, keresztszülőkre bíztál, és most a gyülekezet közösségére is. Köszönjük, hogy a te teljes hatalmad rendelkezésükre áll, te teljes örömet, teljes békét, teljes bocsánatot és örök életet váltottál meg számukra a Golgotai kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, mindezt neked, és köszönjük, hogy ott lehet innentől kezdve ez a kis vízjel a homlokukon, hogy ők is tudjanak majd emlékezni rá. Nekem felajánlotta Isten az ő szeretetét Jézus Krisztus által. Az ajánlat áll. És kérünk, segíts nekünk, hogy úgy tudjunk előttük élni, téged követni, Urunk, hogy valóban vonzó és kívánatos legyen számukra hozzád tartozás, hogy mi is hozzád térve, nap mint nap, belőled szeretetedből merítve, valódi békében, valódi örömben, a bűnbocsánat felszabadító hálaadásában tudjunk élni. Segíts meg a családokat, tartsd meg őket a te szeretetedben, kicsiket és nagyokat ölelj át, Urunk, mint hogy megköszönjük neked az édesanyák megtartott életét is, és kérjük, hogy ígéretethez híven maradj ezekkel a gyerekekkel, maradj a családokkal, maradj mindnyájunkkal minden napon a világ végezetéig, úgy, ahogy megígérted. Hallgass meg, Urunk, és mi áldunk, magasztalunk téged ezen a karácsonyi ünnepnapon. Amen. Kereszteljük meg a gyermekeket.
Zoé, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Máté, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. László, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. István, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére.
Kicsiny testvérkéink, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon nektek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön attól az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. fejezet első 6 verséből. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátat verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindjárt napján. Mert minden döbörögbe menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Isten gazdag áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk ezért. Drága Istenünk, ma azt ünnepeljük, hogy Te emberi természetet a teremtésben csodálatosan megalkottad, és a karácsonyban még csodálatosabban megújítottad, amikor egyszülött fiadat elhoztad erre a földre, és magára öltötte az emberi természetet. Áldunk Téged, hogy testélet igéd új világosságot áraszt ránk. Add meg nekünk, hogy elérjen hozzánk az ő fénye, hogy mi, akik fia teste töltését ünnepeljük, részesedjünk az ő istenségében, aki szeretetből magára vette az emberi természetünket. Segíts minket, hogy amikor ennek a szeretetnek örülünk, bennünk is megjelenjen ez a szeretet. Kérjük igéd teremtő erejét, jöjj el hozzánk Szentlélek Isten, és szólj mindannyiunkhoz. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 309. dicséretünknek a 3. és 4. versét. A 309. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük. A 309. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: világosítsd meg elménket. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét kívánom hirdetni közöttetek ebben az órában, írva található Pál apostol Tituszhoz írt levelében, a 2. fejezet 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszban. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ha Jézus születésekor lett volna sajtó, akkor biztos nem az lett volna a vezető hír, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, hanem az, hogy aki nem fizeti be az adót, a súlyos bírságra számíthat. Vagy az, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Vagy hogy a népszámlálás eredményei jók. Más kérdés, hogy a címlapok szerkesztőinek sosem az a célja, hogy valami tartós, örökérvényű üzenetet fogalmazzanak meg. Épp ellenkezőleg ideig óráig tartó szenzációra törekednek. Ugyan kiemlékezne ennyi év távlatából a népszámlálás körüli herce-hurcára? Valószínűleg senki. És az ok, amiért erről ma mégis tudhatunk, az az, hogy ezzel egy időben történt valami, ami máig érvényes jelentőséggel bír. Ma is megmaradt. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Karácsony éjszakáján megjelent Jézus Krisztus. Bár ez nem volt világszenzáció, hiszen nem készített senki vele közös képet, nem kértek tőle autogramot, pedig az egész teremtett világra való következményei voltak. Megszületett a megváltó a Dávid városába. Az a valaki, akit megjövendöltek az Ószövetség prófétái, hogy változás fog hozni a világba. Miért? Mert Jézus minden emberhez jött, férfihoz és nőhöz, egészségeshez és beteghez, úrhoz és szolgához. Minden emberhez jött Jézus. Mindenkiért meghalt nagypénteken, és mindenkiért feltámadt húsvétkor. Karácsonykor pedig mindenkiért megszületett Betlehemben. Akkor jelent meg, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Akkor született meg, amikor a reménytelenség és kilátástalanság uralta a világot. akkor, amikor minden erkölcsi korlátot leromboltak, félretették Isten szavát, akkor, amikor a legkevésbé lett értékes az emberi élet. A zsidóság elnyomásban élt a rómaiak miatt, sok volt a szegény, az elnyomott. És kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, ezen az ünnepen számunkra a következő a kérdés. Nevelhető emberek vagyunk-e? És ha nevelhetőek vagyunk, akkor mire nevel bennünket Isten üdvözítő kegyelme? Isten ezekre szeretne elvezetni bennünket az ő ereje által. Először is tagadjuk meg a hitetlenséget. Másodszor józanul és kegyesen éljünk a világban. Harmadszor pedig várjuk boldog reménységünket, Isten dicsőséges megjelenését. Először tehát tagadjuk meg a hitetlenséget. A hitetlenség ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy valaki nem számol azzal, hogy Isten létezik. Hiszi, hogy van valami, de úgy él, mintha nem lenne. Az ilyen ember magában, a saját erejében, kitartásában, képességeiben bízik. Ha nem is mondja ki, de úgy érzi magát, mintha Isten lenne. Előfordulhat, hogy nincs józan jövőképe. Nem lát el a holnapig sem, hiszen azt sem tudja, hogy megéli-e. S vannak olyanok is, akik hisznek egy felső hatalomban, aki irányít mindent, mert hát csak létre kellett valakinek hozni ezt a világot, mondják, azonban a kereszténység nem erről szól. Megtagadni ezt a hitetlenséget azt jelenti, hogy megismerjük és komolyan vesszük azt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Úgy vehetjük komolyan, hogy hálából engedelmeskedünk Istennek, nem pedig az embereknek. Hálából, mert meglátunk valamit, amit már véghez vitt az életünkben. Kimentett betegségből, a gyász fájdalmából, buzgó hosszú imák után végre szerelmet adott, vagy egyszerűen teljesített egy apró kérést. Hinni tehát azt jelenti, hogy hinni Istennek, hinni Istenben. Mit jelent, hogy ebben a világban józanul, igazságosan és kegyesen élünk? Az, hogy nem kell félnünk és aggódnunk a jövő miatt, mert az biztos és jó kezekben van. El van készítve. Nem kell félnünk attól, hogy egyedül maradunk, mert ő ott lesz velünk. És attól sem, hogy a halálunk után semmi sem lesz, mivel ő fog várni ránk. A múltat már lezárva, a jövőn pedig nem aggódva megyünk végig az életünkön. És Isten szeretetéből teszi, hogy akit megteremt, megalkot, arról ő gondoskodik. Talán ismerős a szituáció, főleg ilyenkor, karácsonykor, hogy a szülők erejüket megfeszítve megveszik az áhított játékot a gyermeküknek, és ahogy eltelnek a karácsony napjai, úgy tűnik el a játék iránti figyelem is. A mi Istenünk nem ilyen. Ő gondoskodik rólunk, nem feledkezik meg, miután megteremti az embert. Másodszor, boldog reménységgel várjuk a beteljesedését, amit Isten az ő igéjében kijelentett és megígért nekünk. A legtöbb emberben sokféle várakozás és vágyakozás van. A legtöbb embernek vannak álmai, tervei, céljai. És ezek közül sok nem valósul meg, és van, ami igen. A baj az, hogy sokan azzal okoznak maguknak csalódást, hogy alap nélküli reménységet táplálnak magukban. Úgy remélnek valamit, hogy nincs semmi biztosíték arra, hogy be fog következni. Ilyen például a beteljesületlen szerelem. A fiú vagy a lány hiú reményeket gerjeszt magában, hogy szeretni fogja a másik, azonban ez nem következik be. Vagy ilyen például az a helyzet, hogy azt gondolom egy emberről, hogy benne aztán sosem fogok csalódni, és aztán bekövetkezik a baj, amit nem is vártam. Olyat várunk egymástól, amit nem tud a másik megtenni. Sok házasságnak így lesz vége. irreális, lehetetlen célokat tűznek ki, és ilyeneket is várnak el egymástól. A keresztény ember, kedves testvérek, nem maga jelöli ki a reménysége tárgyát, hanem abban bízik, amit Isten megígért számára. Ezért lehet bizonyos abban, hogy nem fog csalódni. És erre a reménységre mondja Pál apostol, hogy ez nem szégyenít meg. Ezért várjuk boldog reménységünket, hogy majd újra eljön a mennyei boldogság azok számára, akik befogadták életükbe Jézus Krisztust. És akkor majd megláthatjuk színről színre a mi győzedelmes Urunkat, amilyen ő valójában. És harmadszor azt az Istent áldjuk az első karácsony csodájáért, aki Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból. Az érti meg legjobban a karácsonyi titkot, aki azt a feltámadás reményében szemléli. Nem lehet szemlélni a karácsonyt húsvét nélkül. Nem lenne értelme a karácsonynak húsvét nélkül. Nem lenne értelme Krisztus váltsághalálának, üdvhozatalának, szenvedésének. Nem véletlenül alakult ki az őskeresztényeknél, hogy először a húsvétot ünnepelték, a feltámadás és Jézus születését, majd később. A keresztények csak jóval később kezdték el ezt ünnepelni. Erre nagyon egyszerű a magyarázat. Ők értették, látták és tudták a lényeget, hogy a feltámadás a fontos, és azon keresztül szemléltek mindent. A feltámadás titka és csodája határozta meg az életüket, mert egyedül Jézus Krisztus ad élő reménységet. A reménység egy megfoghatatlan, de mégis élő dolog. Nehezen adhatunk rá meghatározást. A karácsony szinte nem is a szeretet, hanem a reménység ünnepe. Reménykedem abban, hogy ezen a karácsonyon jobban fogok tudni szeretni. A családom is jobban igyekszik majd. Azok, akik távol élnek tőlem, meglátogatnak, és hogy ezen a napon kedvesebb leszek, nem bosszant fel semmi. Türelmes leszek mindenkihez, és kiszolgálok mindenkit. De nem megy, mert ez egy hamis remény, amit kierőszakolok magamból. Mindezek csak halott, csalfa, vak remények, amik nem jók. Reménység és kilátás nélkül csak nehezen tudunk élni, hogy minden másként is jobban lesz, hogy jön valami, ami lényeges és jelentős. Nagy jelentőség feszül itt, de milyen reménység mutatkozik meg itt? Élő reménység. Az öntudatos, modern ember nem akarja tehetetlenségét megvallani, és inkább remél. Vagy bejön, vagy nem. A keresztény reménységben teljesen más az, ami meghatározó. Ez bizonyosság. A keresztény reménység nem fogható a világ reménységéhez. Isten sodorhat bárhová. Olyan helyzetek jöhetnek az életünkbe, amire nem is számítunk. Van bizony olyan, amikor a padlót fogjuk, mert sírunk és értetlenül állunk a dolgok előtt. Van, amikor egyedül érezzük magunkat, vagy szorításban, vagy a család elvárásai mellett rosszul érezzük magunkat. Azonban mindezek közepette tudnunk kell, hogy van reményünk, és ez a reménység nem utolsó szalmaszál, hanem a kőszikla alapja, és nem a bizonytalanság bekövetkeztére számít. Biztosan tudja, hogy a jövőben Isten mit készített el számára, és ebben a reménységben tudjuk meg, hogy Isten fiának, Jézus Krisztusnak a feltámadásával megalapozta a mi jövőnket. És ez a reménység nem álmokra, hanem egyedül Jézus halálából való feltámasztására épül. Ő jött el az első karácsonykor, ő jött el ebbe a világba. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor azt mondanánk, hogy reménytelen, mert a mi reményünk nem a körülmények alakulásából adódik. Mi az élő reménységben élünk. És kedves testvéreim, karácsonykor jó, ha eszünkbe jut, hogy mi lesz Jézus Krisztus második eljövetelekor. Hiszen azt is szoktuk mondani, hogy a második adventben élünk. Akkor, amikor várjuk a mi Urunkat, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus második eljövetelébe vetett hitünk minősíti az első eljövetelbe vetett hitünket. Ha nem él bennünk a második eljövetelének reménye, akkor épp oly ingatag hitünk lenne, mint a hitetleneké. A mi feladatunk ébren tartani Jézus második eljövetelének reményét. Úgy tarthatjuk ébren, hogy számolunk az életünkben azzal, hogy mindennek következménye lesz az utolsó ítéletkor. Mi még várjuk a reménység beteljesítését. Azért adta fiát, hogy hihessünk ő benne, és visszavárhassuk őt. A pillanatnyi sikerek nem tesznek elbizakodottakká, de a kudarcok sem csüggesztenek el. Ezért lehet az életünk kiegyensúlyozott élet, mert áldásokat kaphatunk, így van fedezete az életünknek. És a keresztény reménynek nincs alternatívája. Ahogyan hangzik az énekünkben is, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. És ezt a reményt Isten iránti bizalom és engedelmesség fűti. És ez fogalmazódik meg egy másik énekünkben. Az Úristen az én reménységem. A pilóta az irányító toronyból kapja a vezetést a legnagyobb ködben és sötétségben is. Így kell nekünk is figyelnünk az útmutatásokat életünk viharai között. Ismerjük meg egyre jobban Isten igéjét, azt ezzel a lelkülettel olvasni és hallgatni, Uram, mit akarsz, mit cselekedjem? Pál apostol ezzel fejezi be mondani valóját. Ezt hirdesd. Ezen az ünnepen ez hirdettetett. Legyen mindenkinek egyértelműen igen, a hallott igére a válasza. Így legyen áldott életünk. Amen. Ige hirdetése válaszképpen énekeljük a 309. dicséretünk 6. és 7. versét. A 309. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük, amely így kezdődik, akkor tőled bűneinkért ne vess el. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, magasztalunk téged karácsony ünnepéért. Köszönjük, hogy ez az ünnep nem csak egy kitalált mese, nem csak egy régi hagyomány, hanem a mi személyes megváltásunk története. Hiszen értünk vállaltad az emberi test korlátait, és helyettünk jártad meg a kárhozatot. Köszönjük, Atyánk, hogy kegyelmed végtelen, és megjelent minden embernek, pedig nem vagyunk méltóak rá. Hálásak vagyunk azért is, hogy majd mikor újra eljön Jézus, akkor Te igazságos leszel. Arra kérünk, Urunk, segíts nekünk abban, hogy semmi ne terelje el rólad a figyelmünket. Ne ünnepeljünk mást, csak is téged. Kérünk, Te juss el mindazokhoz, akik nélküled keresik az ünnep lényegét, hogy megismerhessenek és befogadhassanak téged a szívükbe. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akik veled együtt ünnepelnek. Te légy ott minden hajlékban, ahol imádságra kulcsolják a kezüket, és te szenteld meg ünnepi óráinkat jelenléteddel. Adj egymás iránti szeretetet, elfogadást és törődést, hogy igazi ünnepünk lehessen. S drága atyánk, imádkozunk a szükségben levőkért, a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért. Te légy a vigaszuk, Urunk. S drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket egyedül Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. És semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Befejezésül a 225. dicséretből énekeljük el az 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszt, tehát 225. 5. verstől adjad, hogy lássuk a világosságot.